Reggeli Gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
Miket Dániel, politológus, mozgalom, kutató, a Hunren Társadalomtudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársa. Köszönjük szépen, hogy eljöttél.
Köszönöm szépen a meghívást.
És akkor a hallgatóknak, nézőknek meg a szokásosat kell elmondanom, hogyha szeretnék, hogy Klubrádió legyen, akkor tudnak bennünket támogatni a klubrádió.hu támogatást fül alatt. Ennek a részleteit megtalálják, és iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra. Hát így három dolog történik párhuzamosan. Vannak a fővárosban tüntetések, vannak a harcosok Orbán Viktor alatt az online térben, Magyar Péter pedig most már napok óta úton van, és állítólag több százan mennek vele, nyilván bizonyos szakaszokon, aztán megállnak, aztán mások mennek vele. Úgyhogy kezdjük szerintem azzal, hogy mi a jelentősége ennek a túrának azon túl, hogy ez egy nagyon jó válasznak tűnt már első látásra is Orbán Viktor politikai hibájára, amikor megtámogatott valamiért egy magyar ellenes elnökjelöltet, de hogy azon túl szerinted milyennek a jelentősége?
Hát maga az ilyen menetelésnek, annak van egy ilyen hagyománya a mozgalmak esetében, most nem feltétlenül a kínai Mao Zedong féle menetelésre kell gondolni, de például a Gandhinál is volt ez. Ugye ez a hozzátartozik a békés ellenállási formákhoz, de nem csak Gandhi esetében, tehát a gyarmatosítás ellen indiai mozgalomnál, hanem például az amerikai fekete polgárjogi mozgalomnál, a Washingtonba való menetelés, és hát legutóbb azt lehetett látni, hogy Szerbiában a diákok alkalmaztak ilyen tüntetési, tiltakozási formát. Ez Magyarországon nem annyira szokásos, általában ahhoz szoktunk hozzá, hogy van valamilyen, hát sokkal hagyományosabb utcai demonstráció. Egy ilyen menetelés az alkalmas arra, hogy azért, hát ez tovább tart, mint 2-3 óra, vagy 4 óra, és ki tud fejezni egy ilyen erősebb elköteleződést valamilyen fajta ügy iránt. Tehát azért több energia kell ahhoz, a nagyobb költsége van annak, hogy valaki részt vegyen egy ilyen menetelésben. Nyilván Magyar Péter esetében, hogy ő egy professzionális politikus abban az értelemben, hogy azért kap fizetést, hogy politikus, de azért látszik az, hogy a különböző híradásokban lehetett olvasni, hogy illetve a felvételeken is látszik, vagy aki elmegy oda, láthatja maga, hogy tartanak velük aktivisták, szimpatizánsok, akik lehet, hogy nem végigvonulnak, de az út egy szakaszán. És hát azért miközben ugye az egyes tüntetéseknek az is az elsősorban úgy tudja kifejteni a hatását, hogy megjelenik a nyilvánosságban, és ezért is célozzák meg az olyan szimbolikus tereket, amelyek egyrészt lehetőséget adnak arra, hogy akár sok ember oda tudjon menni, van valamilyen politikai jelentősége, ilyen mondjuk azért Magyarországon a Hősök tere, vagy a Kossuth tér, és a fővárosban való jelenlét az képes arra, hogy akkor egy nagyobb ilyen média figyelmet kapjon egy-egy akció, de hát pontosan azért ez a fajta vonulás, ami nem a fővárosra koncentrál, ez pedig jelenlétet biztosít olyan kisebb településeken, vagy olyan megyékben Magyarországon, illetve olyan választói csoportoknak ad egy jelzést, akik lehet, hogy nem feltétlenül címzetjei a hagyományos tüntetéseknek.
És ennek kapcsán beszélt arról Bódi Mátyás itt kedreggel, hogy van jelentőség annak is, hogy milyen útvonalon halad, hiszen olyan helyeken megy, ahol még azért bőven meg kell győzni embereket arról, hogy van a Fideszen kívül más alternatíva is. Alkalmas ez az egyébként, hogy te is mondtad, Magyarországon újszerű megoldás arra, hogy, mert tudjuk persze, személyes találkozás nagyon fontos, de hogy tud-e bármit érdemben változtatni ez ilyen helyeken, ahol ilyen nagyon-nagyon bebetonozódott a Fidesz?
Hát pontosan a választási földrajzmunkatársának volt egy ilyen kutatás, ami azt mutatja, hogy a 24-es EP választáson az országjárásnak azért volt hatása a TISZ eredményére a meglátogatott településeken. Ezért én azt gondolom, hogy van ennek jelentősége, ráadásul azért az jellemzőbb a kisebb településeken, hogy a választópolgár közelebb van a politikushoz, és ez nem feltétlenül akár az országgyűlési képviselő, hanem az önkormányzati képviselőhöz. Ezért valahogy az ilyen közvetlen érintkezési formának az az bevettebb a kisebb településeken, és ezért azt gondolom, hogy ennek ezért is lehet nagyobb jelentősége, hogyha tulajdonképpen fizikailag látszik az, hogy az adott politikai szervezet vagy politikus megjelenik az ilyen településeken, de persze azért a igazságtalanok lennénk, ha nem említenék meg, hogy azért a Magyar Péter előtt is az ellenzéken belül voltak olyan törekvések, illetve olyan programok, amik arról szóltak, hogy akkor közvetlenül találkozzanak azokkal a választókkal, akik kisebb településeken vannak. Én úgy látom most, legalábbis nekem az a benyomásom, hogy ez mégis valahogy a Tisza pártban, illetve Magyar Péterben azért valahogy önazonosabbnak tűnik ez a fajta akció, mint ami volt más ellenzéki pártok esetében. Ennek én gondolkodtam is, hogy ez miért, hogyan lehetett. Hát nyilván azért a másfajta szimbólumokkal dolgozik, más a, úgymond az eredet története a Tisza pártnak, mint a... Ugye, amikor emlékszünk, még például a Momentumnál volt olyan... hát nem is tudom pontosan fejlődni, hogy melyik időszakban, de hogy voltak olyan próbálkozások, amik ilyen ezzel a szabadságköreit akarta megteremteni, és ez, én azt gondolom, hogy ez valószínűleg sikeres is lehetett, hiszen azért a Momentumnak például a 19-ben a megyei listákon is azért nem szerepeltek olyan rosszul, és akár 24-ben sem. De azzal, hogyha van egy olyan párt, amelyik azt gondolja, hogy tehát egy jobban lefed egy blokkot, akkor nem kell feltétlenül részt vennie azokban a tulajdonképpen belső harcokban, amelyek inkább egy ilyen fővárosi vagy egy ilyen urbánus politikai közegben csapódnak le, hanem akkor tud foglalkozni azzal, hogy olyan választói csoportokat szólítson meg, akik annyira nem érezték azt, hogy azok az ellenzéki politikai viták, amelyek valahogy talán eljutottak hozzájuk, azok róluk is szólnak.
Schulz Nóra politikai tanácsadó volt itt tegnap reggel, és ő mesélte, hogy elment sétálni, és hogy főleg nőkkel beszélgetett egyébként, őt ez érdekelte ott a Magyar Péter támogatói között, és hogy ott például voltak olyan történetek, hogy hát egyébként is szoktunk túrázni, egyébként is szeretünk sétálni, és akkor most itt van egy lehetőség arra, hogy hát akkor ő elvisz minket sétálni. És engem korábban is nagyon-nagyon érdekelt az, hogy vajon a politikai mozgalmak azok egy ilyen cselekvésbe be tudják-e húzni az állampolgárokat azon túl is, hogy jó választás van, meg nem tudom, menjünk el szavazatot számolni, és hogy nekem van egy olyan érzésem, hogy ez minthogyha a legjobban Magyar Péternek menne, és ennek van egy olyan, vagy lehet egy olyan hatása is, hogy jó, még mindig Fidesz van, meg nem tudjuk megakadályozni, ami szerintünk borzalmas, hát de legalább ma jól éreztem magam, és elhittem, és tartoztam valahova, most éppen a Tisza párt sétálói közé.
Abszolút, ez teljes, tehát az ilyen fajta élményszerzés az nagyon lényeges abból, hogy valaki tudjon kapcsolódni egy közösséghez. Egyébként Csehországban, a cseh politikai kultúrában van egy ilyen jelentősége az ilyen természetjárásnak. Tehát ott ez egy nem is feltétlenül kortárs, hanem így azt hiszem talán már a két világháború között elkezdődött az, hogy valahogy ez a fajta természetjárás, tábortűznék gitározás, az egy ilyen, egyfajta ilyen politikai aktivizmus is, és ez, hogy akkor valamilyen fajta az, hogy a politikai kollektív cselekvést megelőzze, vagy az kiegészítse, vagy gazdagítsa valami olyan fajta közösségi cselekvés, amelynek a fókusz az nem feltétlenül politikai, ez persze másfajta ideológiai hagyományokban is megvan, akár a munkásmozgalomban, hogy a dalárdák, és egyébként a közös kirándulások, vagy a nyaralások azok, amelyek erősítették azt az adott csoportot. És ez persze ilyen szempontból ez a fajta élményszerzés, vagy élménynyújtása, ez pedig nagyon fontos lehet pontosan azért a Tisza párt szempontjából, hogy megerősítse a helyi csoportokat, és hogy azért én azt gondolom, hogy kapcsolódik is ahhoz a fajta üzenethez, amit most egyre inkább kitapítható a Tisza párt esetében, az, hogy szembeállítja azt az ilyen harcos, konfliktusos narratívát, amit a Fidesz és Orbán Viktor használ, azzal, hogy akkor itt valóban ez a Tisza szigetek, a béke szigetei, és hogy ez tulajdonképpen ez a közös vonulás a naplementében, vagy a napfelkeltében, ez egy olyan fajta azonosulást enged meg, amelyik azt mutatja, hogy akkor itt valóban a nemzeti összetartozás az, ami fontos, és hogy vannak dolgok, amelyek összekötnek minket. És hát persze könnyű, vagy hát van egy ilyen nyilvánvalóan egy direkt áthallás a magyar túrázó mozgalomra, vagy a kék túra mozgalomra, az egy millió lépés, amelyre azt gondolom, hogy azzal is nagyon sokan tudnak azonosulni, és akár nem tudom, a fiatalkorukból vagy gyerekkorukból hoznak fel emlékeket. Tehát valóban ennek lehet egy ilyen hatása, és ehhez azért sokkal inkább ilyen pozitív dolgok társíthatóak, mint egy olyan fajta, egy ilyen harcos narratívához, ami lehet, hogy befele erősít valamilyen fajta kohéziót a csoportnak, hogy mi vagyunk az ostromlott erőd, de azért kijebb olyan csoportoknak, amelyek nem elkötelezett Fidesz szavazók, és egyébként 22-ben így nyertek, hiszen 3 millió szavazója volt a Fidesznek, soha nem volt még ennyi szavazója, ott azért lehetnek olyan korábbi Fidesz szavazók, akik nem gondolják azt, hogy az erődön belül vannak, és hogy akkor ellenük is szólhat esetleg ez a háborús narratíva.
Most kicsit visszaugranék, egy kicsit általánosabb kérdésre, hogy mondtad, hogy Csehországban hagyománya van ennek a természetjárós politizálásnak, és hát valójában azért nálunk is olyan értelemben, hogy az úttörő mozgalmak ebből álltak, meg azért anno MSZNP-nek is voltak, és aztán rendszerváltás után valamiért a szélső jobb oldalnak lett ez a módszere, ugye a Magyar Gárda, meg a egyéb mindenféle mozgalmak, amik egy jurtákba kiköltöznek, és akkor sámánok is, nem tudom, mik vannak. De szerinted miért tűnt el ez? Tehát hogy hol van a kettő között az üres tér, amikor valóban itthon ez nem volt szokás, meg nem volt módszer, miért tűnt ez el a közéletben?
Ez egy, maga például az ilyen természetjáró köröknek, tehát ezért itt a rendszerváltásötti, vagy annak az időszaknak a zöld mozgalmában is fontos szerepük volt az ilyen természetvédő csoportoknak, a Duna mozgalomban is, és a radikális jobb oldal esetében az az érdekes, hogy nagyon sok olyan fajta, maga itt az a fajta radikális jobb, ami, hát hogy mondjam, az a fajta nagyon érdekes és ilyen kicsit ilyen ezoterikus radikál jobb, amit lehetett tapasztalni a 2000-es években és a 2010-es évek elején, azt gondolom, hogy az talán kevésbé látható mostanában. Ott az volt az érdekes, hogy nagyon sok olyan tevékenység van, amelyek önmagukban nem feltétlenül voltak politikaiak, de abban a kontextusban azért könnyen egy politikai identitás hordozóivá váltak. Tehát én kutattam az ilyen különböző jobboldali, radikális jobboldali táborokat, mint amilyen a Magyar Sziget volt, és ott nagyon érdekes tevékenységek voltak, tehát a henna festéstől, a kirándulástól kezdve, az ilyen párkapcsolati beszélgetéseken keresztül akár arról is voltak beszélgetések, hogy akkor milyen a helyes táplálkozás, sámándobolás, és aztán előtte-utána keresztény Isten tisztelet, és azt, hogy valakinek érdekli a középkor és a lovasi jászatot, az nem teszi feltétlenül radikális jobboldalivá, de azért jellemzően ilyen tevékenységek voltak ezekben a körökben. Azt gondolom, hogy azért létezik valami olyan fajta politikai ezotéria, amiben magába tud sűríteni többfajta, olyan fajta cselekvést, ami valahogy a hivatalosságnak az elutasításáról szól. Ezért is lehetett az, hogy ez nagyon jellemző volt Németországban, hogy a Covid időszak alatt hogyan, akár nem is feltétlenül radikális jobboldali elégedetlenségeket, aztán például hogyan tudott valahogy így becsatornázni, vagy lenyúlni az ottani radikális jobboldal, mert valahogy az a fajta szkepszis a hivatalossággal szemben, ami egyébként egyre inkább jellemző a kortárs társadalmakban, ezt hívják kutatók úgy, hogy a résztvevő vagy a lojális állampolgári politikai kultúrából átmegyünk egy ilyen, vagy megjelenik egy ilyen asszertív politikai kultúra, aminek az a jellemzője, hogy nem feltétlenül intézményekben vesz részt az állampolgár, hanem tüntet, bizalmatlan a hatalommal szemben, és ez nem azt jelenti, hogy esetleg nem lenne valamilyen politikai tudásnak a birtokában, nagyon gyakran jellemző ez a magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők esetében, hogy náluk megjelenik ez az asszertív politikai kultúra, hogy ő akar részt venni a politikában közvetlenül, és nem bízik a politikusokban. maguk a politikusokba vetett bizalomnak a csökkenése pedig az sem egy új jelenség, ez tulajdonképpen a Nyugat-Európában, mondjuk Egyesült Államokban már a vietnámi háború óta megjelent. Tehát azt gondolom, hogy itt valahol azok a fajta tevékenységek, amelyek valahogy a kivonulás felé mutatnak, akár a hagyományos, nem tudom, életrendből, életmódból, és a kivonulást a hivatalos politikából, ezek képesek valahol összekapcsolódni.
De egyébként az, hogy van egy ilyen tendencia a világban, az itt Magyarországon nem éppen, hogy a Magyar Péter jelenségnek kedvez? Tehát, hogy nekem egy kicsit az a mániám, kíváncsi vagyok erről, mit gondolsz, hogy amikor arról beszélünk, hogy hát az ilyen Orbánhoz hasonlító, a mainstreamből kilógó, kicsit szélsőséges, az elit ellen harcoló figurák azok Európa szerte milyen népszerűek, és hogy hát akkor ez most jó vagy nem jó az Orbán rendszernek, én mindig az jut eszembe, hogy oké, csak hát itt ugye az elit azok ők, és éppen a Magyar Péter a mi Trumpunk mondjuk bizonyos értelemben.
Igen, pontosan, hát erről már Magyar Péter megjelenése után volt egy ilyen nagyon érdekes, és talán annyira gyakran nem jelenik meg ez a fajta diskurzus, hogy akkor neki ő milyen szerepe van, vagy milyen az ő populizmusa. És akkor megint Csehországról lehet visszatérni, hogy például a Babisnak van egy cseh politológus, aki ezt leírta, hogy a Babisnak van ez a technokrata populizmusa, meg ez a korrupció ellenes populizmus, aminek az a lényege, hogy a populizmusnak a lényege nagyon egyszerűen az, hogy egy olyan mi ők ellentétet hoz létre, amiben a mi vagyunk az egyszerű nép, és az ők az elit. A Fidesz esetében az ők, az idegenek, az a brüsszeli elit és a nem magyarországi helytartói. Ez a fajta a korrupcióra ellenes populizmusnak pedig akik egyébként mondjuk a Brüsszel lehet korrupt, persze ugyanebben az elgondolásban, de hogy ahogy ez az Anónál is volt, és Babisnál is, azért azt gondolom, hogy ez Magyar Péterre is igaz, hogy ez az ők, ez az itthoni korrupt politikai elit, és ez azért technokrata populizmus Csehországban, mert ott megjelenik ez a Magyarországról is ismert elgondolás, hogy akkor itt szakértők kellnek a politikába, hiszen a politikusok korruptak, és a szakértők azok, akik nem korruptak, hiszen ők már dolgoztak életükben. És valóban az egy kihívás a Fidesz számára, hogy Magyar Péter képes úgy megváltoztatni, vagy egy olyan érzékelést is kialakítani, hogy a Fidesz tulajdonképpen az elit, ők a korrupt elit, és a nép pedig mi vagyunk. És én azt gondolom, hogy ez itt a harcosok klubja és a Magyar Péter menetelése nagyon jól mutatja ezt a fajta kontrasztot Magyar Péter előnyére. Tehát azok a show elemek, amelyek azt gondolhatták valakik, hogy most tulajdonképpen egy ilyesmit kell csinálni, mert hogy ez olyan grandiózus, ez inkább erősíti azt a fajta meggyőződést, ha mi szerint akkor ott van a korrupt elit, akiknek van pénzük arra, hogy csináljanak egy ilyen diszkót, miközben a Tisza pedig ott a töltésen vonul a többiekkel.
Igen, pont erről van szó, hogy meg említetted is, hogy sokkal önazonosabb Magyar Péter, amikor Budapesten kívülre megy, mint amikor például Momentum szerveződik. És nekem mindig eszembe jut az a sok évvel ezelőtti példa, hogy egy nagyon kis Borsod megyei faluban zebrát avattak, és megjelent a helyi és az országos politika krémje, és átvágták a szalagot, és Budapesten mindenki a hasát fogta nevetéstől, és nagyon jól elszórakoztunk ezen, egészen addig, amíg nem derült ki, hogy egy ismerősöm egyébként onnan jött, és mondta, hogy az ő szülei teljesen másképp látják, mert ők hálásak, hogy végre van ott zebra, és hogy előtte volt ami uszodalvatás, és az is, ami fantasztikus esemény volt, és hogy ezt innen kell nézni, és így kell, és így tulajdonképpen ez az, amit Magyar Péter tud, hogy ő nem röhögi ki a zebravatást?
Hát talán nem ez az egyetlen példa arra, ami a... Tehát azért van egy... Én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan jelenség, amelyet a közbeszédben annak tudnak be sokan, hogy na ilyenek nem tudom, a baloldali vagy liberális politikusok, az nagyon gyakran ehhez a politikai, vagy az ő választói, vagy aktív választói gyakran alakítanak ki olyan fajta véleményt, ami nem feltétlenül azt gondolom, hogy akár a politikusaik számára is kényelmes, és ez pontosan az olyan egyes bizonyos választói csoportoknak az itt a kinevetése, lenézése. Most így a Harcosok Klubja kapcsán is azért nekem jött szembe a közösségi médiába olyan képek, amelyek, hát tulajdonképpen ez az ageism, ez
hát a nénik.
Igen. A nénik, igen, tehát hogy az életkor szerinti, nem tudom, diszkrimináció az alapja, tehát hogy ami azért elég igazságtalan, hiszen az idő mindenkit érint, és egyszer mindenki meg fog öregedni, aki akarja, az is, jobb esetben persze. Tehát, hogy itt is ebben a kontextusban is megjelenik, és hát azért voltak olyan korábbi, nem tudom, ilyen vélemények, vagy hogy amikor a Pógi, ugye, hogy valami úgy van nevezve a polgármester, ami akkor azt üzeni, hogy akkor azokon a településeken élők, akik valamilyen fajta elényt a helyi döntéshozótól várnak, hogy akkor ki se tudják rendesen mondani, és hogy akkor ez egy ilyen nagyon patriarchális viszonyok vannak. Az tény, hogy a kisebb településeken, ahogy már mondtam, azért, mert közelebb vannak a döntéshozók, az a fajta részvételi fórum, ami közvetlen, tehát nem feltétlenül valami, nem tudom, én szakszervezeti tag vagyok, tehát egy szervezeten keresztül próbálok érdeket érvényesíteni, de az, hogyha közel van a döntéshoz, akkor, és olyan érdekei vannak az egyének, amelyik kapcsolódik a helyi döntéshozatalhoz, akkor lehet, hogy közvetlenül megkeresi az ő választott képviselőt, ami egy teljesen legitim politikai részvételi forma, és hogyha ezek a formák valahogy egy ilyen lekicsinően beszélnek más társadalmi csoportok, akkor nem lesz ott abban diskurzus, és nem is nagyon tudnak azonosulni akkor egy másik választói csoporttal a kisebb településen lévők. És ami nagyon fontos abból a szempontból, hogyha valaki választást akar nyerni Magyarországon, azt nem lehet kizárólag arra alapozni, hogy egy társadalmi csoportra támaszkodik, és ez egyébként vonatkozik a Fideszre is, tehát neki is fontosak voltak a nagyvárosi szavazatok. Magyarország jelenleg úgy néz ki, hogy van nagyjából a negyede Budapestenél, a negyede vidéki nagyobb városban, a negyede vidéki kisebb városban, és a negyede kisebb településen. Ebből a vidéki kisebb város és a falu azok, amelyek egy ilyen, valóban egy ilyen kistelepülési életformához kötődnek. Ez mutatja azt, hogy azért nagyjából fele-fele, de azért is, amilyen a választási rendszer, azért ez inkább előnyösebb azok számára, akik a kistelepülési választók szavazataiban bízhatnak.
Ha már emlegetted a Harcosok Klubját, többször is beszéljük ezt meg. Ugye ennek van egy olyan olvasata, hogy az lett a kormánypárti értékelés, hogy a tartalom az csodálatos, csak nem elég lelkesen és hatékonyan juttatjuk el ezt a népekhez, és akkor ehhez még több pénz kell, meg ugye lelkesíteni a sajátjaink, mint minden mérés, amit látunk, ha elhiszünk, akkor azt mutatja, hogy hát a Fidesz szavazók most kevésbé lelkesek, és akkor ezen kell változtatni, de hát nyilván ennek is van egy ilyen közösségformálási iránya, hogy hát akkor mi együtt harcolunk azért, hogy megvédjük, amit nem tudom, együtt elértünk. Na most a kérdés az, hogy ez online, meg ez most még, a mostani hangulatban ez vajon eléggé hatékony lehet-e?
Én is ezen gondolkodtam, hogy ez tulajdonképpen miért ennyire fontos, és miért ennyire az online, és miért választják le ennyire az online-t az offline-ról. Tehát miért nem csak egyszerűen egy sima közösségépítés folyik, hiszen most a közösségek azért online szerveződnek olyan értelemben, hogy csinálnak valamilyen online csoportot valahol, valamelyik közösségi oldalon, és azon keresztül történik a kommunikáció. De ez nem feltétlenül határozza meg, ettől nem feltétlenül marad az egy online szerveződés, hiszen korábban se azt mondtuk, hogy tulajdonképpen telefonon szerveződnek a közösségek, és ott maradnak SMS-ben, nem így van, hanem az online és az offline részvétel az kiegészül, és korábbi kutatások pedig azt mutatták, hogy ha nem képesek online-ról offline-ra mozdulni, ez most a tiltakozó mozgalmak esetében, akkor nem képesek megmaradni, vagy nem képesek stabilabb, egy ilyen mélyebb elköteleződést kiváltani a szimpatizánsokból azok a mozgalmak, amelyek megmaradnak online. Itt a Fidesz esetében valószínűleg azért van egy, itt az az érdekes, hogy a Harcosok Klubja legalábbis nekem úgy tűnik, hogy a szerveződés, az elképzelés az, hogy vannak a választókerületi elnökök, ők hozzák a saját embereiket, Én ezt láttam a közösségi médiában, hogy nagyon sok fideszes képviselő kitette azt, hogy akkor ők most valami kis buszba vagy autóban épp mennek erre a eseményre, illetve hogy amikor ott vannak, akkor hogyan ülnek ott együtt. Tehát ez tulajdonképpen az adott fideszes országgyűlési képviselőnek a, hát nem is tudom így a hát az ő kollégái, vagy a támogatói, vagy azok, akik abban a választókerületben ott aktív pártagok, vagy a körül mozognak. És aztán az elképzelés az, hogy ők fognak másokat meggyőzni, tehát egy ilyen, tulajdonképpen egy ilyen felülről szerveződő, egy ilyen piramisosan felülről szerveződő szervezete az, és ők lesznek aktívak online. Tehát nem is elvárás az, hogy valahogy az offline jelenlétet szélesítsék, hiszen már az egyébként is valahogy ebbe a Fidesz világba tartozó emberekre építenének. Én azt gondolom, hogy valahogy az elképzelés az lehet, hogy amikor megnézték a médiafogyasztási szokásokat, akkor azt látták, hogy a közösségi médiában tájékozódnak azok a szavazók, akik 22-ben rájuk szavaznak, de most már nincsenek olyan, most már elbizonytalanodtak, és nem feltétlenül a Fideszre szavaznának, és akkor azt gondolták, hogy akkor, hogyha megnézik azt, hogy milyen kommentek érkeznek, akár Orbán Viktor, vagy a fideszes politikusok, vagy az akár a kormány bejegyzései alá, akkor azt látják, hogy itt nem, hát egy ilyen, pont az, hogy egy ilyen elbizonytalanodó vélemény közeg alakul ki, és ezen kívánnak változtatni, hogy a 22 óta elbizonyosodott Fidesz szavazó, hogyha megnézi a közösségi médiát, amiből tájékozódik, akkor azt lássa, hogy igaza van a Fidesznek. Szerintem ez lehet valahogy a elképzelés, vagy ezért született ez a fajta harcosok klubja, amellett persze, hogy azért vannak más szerepei is, hiszen a már a bevont, egyébként sokkal erősebb Fidesz szimpatizánsok a munkáját is tudja koordinálni, ami alkalmas lehet arra, hogy őket újra aktivizálja majd a választások során. A kérdés nekem az, hogy ez valóban akkor olyan hatással lesz-e a 22-es Fidesz szavazókra, hogy ha azt látják, hogy minden bejegyzés alatt, hogy veletek vagyunk, hajrá Fidesz, hogy akkor mégiscsak a kormánynak van igaza. A másik pedig az, hogyha valaki azt válaszolja, vagy azt tűnik fel az egyes kutatásokból, hogy a közösségi médiából informálódik, az valóban azt jelenti, hogy esetleg ő a kommenteket nézegeti, vagy pedig csak annyit, hogy a Facebookon keresztül nyitja meg a híreket.
Még magáról a Harcosok Klubja rendezvényről, tehát erről a nagy csinadrattáról.
Ott ragadtál, azt mondtad.
Én nagyon erősen ott ragadtam, igen, tehát én elkezdtem nézni, és nem bírtam abba hagyni, mert én nem annyira akartam elhinni, amit látok. És egy tényleg pont az gondolkodtam, hogy megszoktuk az elmúlt pár évben már akár a Orbán Viktor ünnepi beszédeit nézzük, évértékelőket nézzünk, nagy fideszes rendezvényeket nézzünk, hogy hát ezek már nagyon önismétlő üzenetek, nagyon lebutított üzenetek, de mondjuk hát nagyon pestésen, szóval azt nem láttam jönni, hogy van egy ekkora nagy csinadrattával és ekkora show elemekkel, a legprominensebb fideszes vezetőkkel megszervezett és előadókkal megszervezett rendezvény, ahol már tényleg olyan szintű beszédek vannak, hát én ezen nevettem itt valamelyik nap, hogyha azt mondta volna az egyik szónok, hogy nem akarjuk, hogy a gyerekeink kétfülű kancsók legyenek, azt is megtapsolták volna, és elmondták volna, hogy igen, megvédjük nemzeti érdek, és jöttek volna szokásra, tehát hogy nem volt jelentősége annak, hogy mit mondanak, és akkor az merült fel bennem, hogy vajon ilyenkor a Fideszben azt gondolják, hogy ez elég, hiszen ezt csináltuk eddig is, és akkor most a tábor egyben tartására ez most jó lesz, hiszen most ugyanezt bevittük egy ilyen nagyon grandiózis díszlet közé, vagy egész egyszerűen arról van szó, hogy nem tudnak mást, hiszen most lett egy versenyhelyzet az elmúlt egy évben, de eddig ez nem volt szükség másra, eddig azért úgy, ahogy elműködött a gazdaság, már 5 évvel ezelőttről beszélek, most már azért nagyon látványosan nem működik, és egész egyszerűen az, hogy kicsúszott a kezük közül a kontroll.
Tehát azért ugyanazok a dolgok hangzanak el, mert hát ilyen egyébként a politikai kommunikációnak a természete, vagy hát ezek azok, amik hatékonyak. Vannak olyan választói csoportok, amik nem számít arra a kormány, hogy őket meg fogja győzni arról, hogy szavazzanak rájuk. Vannak olyanok, akiket nem kell meggyőzni, hogy szavazzanak rájuk. Vannak olyanok, akiket el lehet, és el is kell bizonytalanítani, tehát hogy ne menjenek el majd szavazni, még hogyha azt gondolják, hogy nem is jó a kormány. És akkor vannak azok a csoportok, akiket vagy úgy lehet meggyőzni, hogy azért mégiscsak a kormánypárti üzenet jusson el hozzájuk, vagy fennmaradjon, kialakuljon az a meggyőződés, hogy ők mégiscsak jobbak, mint ami jönne utánuk, illetve legyenek olyan fajta közvetlen anyagi ösztönzők, amelyek biztosítják azt, hogy akkor szavazzanak továbbra is a kormányra. Nagyon sokat beszélnek arról a közgazdászok, hogy nem lesz lehetőség olyan szinten ilyen anyagi ösztönzőket adni, mint amire volt lehetőség korábban. Én azt gondolom, hogy azért talán olyasmik várhatóak, amelyek inkább ilyen célzottan adott társadalmi csoportokat tudnak ösztönözni és megtalálni, akik fontosak a Fidesz jó szereplése szempontjából. És hát vannak olyan szimbolikus ösztönzők, amelyek azért azok számára is fontosak lehetnek, akik ott vannak a Fidesznél. Elsősorban azért, mert hogy ők képesek majd valami olyan fajta, tehát a saját politikai közegükben esetleg valami olyan véleményt továbbadni, generálni, amelyik számít a Fidesz számára. És a másik pedig ami egyébként a 22-ben, illetve előtte is azért egy lényeges volt a Fidesz számára, hogy ők azok, akik tudnak kormányozni valahogy ez a képzet alakuljon ki, és ez valahogy segítette az, hogy például a 22-ben, még hogyha létre is jött valamilyen ellenzéki egység, azért az nem látszott egységesnek, és azért nagyon sok választóban, akik olyan szinten nem foglalkoznak a politikával, az a benyomás jöhetett létre, hogy akkor itt van valamilyen káosz, valami katyvasz, valami cirkusz. Ugye ezt a Fidesz próbálta is folyamatosan erősíteni korábban, hogy akkor itt bohócok, cirkusz van. Én azt gondolom, hogy erre kevésbé lehet most számítani, lehet, hogy lesznek ilyen próbálkozások is, és hát valóban ezt tudták, és ez tudott nyerni, ezért is mennek ezen tovább, alkalmazzák ugyanezeket az eszközöket, ami szerintem újdonság, és nem tudom, hogy ezt próbálják-e kivédeni, az, amiről már beszéltünk, hogy ez a fajta a veszély, valahogy ez a fajta veszélymenedzsment, amit ők alkalmaztak, hogy akkor mi az, ami kockázatot jelent számunkra, mi az, ami pontosan tudja erősíteni azt a benyomást, hogy ők tudnak kormányozni, hogy mi az, amitől meg tudja védeni a kormány a választókat. Ez valahogy annyira nem biztos, hogy sikeres, pontosan azért, mert létrejött egy olyan fajta kihívás, vagy egy olyan fajta ellenzéki narratíva, amelyik azt mondja, hogy itt tulajdonképpen összefogásról, ugye az árok betemetés, tehát Magyar Péter azt mondja, mint amit Meggyesi Péter mondott, hogy be kell temetni az árkokat. Nem tudom, hogy ő honnan vette, hogy ez mennyire tudatos, de egyébként az akkor működött 2002-ben Orbán Viktor ellen, és ezért azt gondolom, hogy ez egy kihívás lehet nekik.
Hát meg, hogy azért az elmúlt években volt olyan ellenség, hogy drága lesz a rezsid. Volt olyan ellenség, és láttuk, ott vannak a határon, jönnek idegen, más színű, máshogy beszélő muszlim emberek, ez veszélyes, bántani fognak, elveszik a munkádat. Utána volt egy háború, elvisznek a háborúba, meg fogsz halni, meg fog halni a gyereked. Most jelenleg ugye attól védjük meg az országot, hogy egy másik ország belépjen az Európai Unióba 5-10 év múlva. Hát ez talán nem tűnik olyan erősnek.
Pontosan ez valahogy azért olyan mindennapi tapasztalathoz nem kapcsolódik. A menekültválság során azért az eléggé erős volt, hiszen ott voltak a keleti pályaudvaron, ezt be lehetett mutatni.
Nem véletlenül voltak ott, ugye?
Nem véletlenül voltak ott, igen. Hozzá, igen.
Most itt ebbe az egész ukrán dologba, hogy akkor össze akarják hozni Magyar Péter, amiknek az a központi figurája egy olyan ember, aki kettős állampolgár volt. Most maga a kettős állampolgárság, mint egy ilyen intézmény, az hát azért mégiscsak a Fideszhez kötődik. Tehát vannak olyan elemek ebben az ügyben, amelyek nem annyira tisztán átadhatóak, bemutathatóak a választók számára, és akkor működnek jól ezek az akciók, hogyha van valami igazságmag ezekben, tehát hogyha valami olyasmi van, amivel, ami azt lehet mondani, hogy ez valóban azért ez hihető. Az, hogy a korábban külföldön tanult, vagy külföldön karriert csinált Momentum politikusainak külföldi kapcsolatai vannak, ugye azért ez hihető, ezt be lehet mutatni, és akkor ezen keresztül annak, hogy akkor az egész ellenzéknek is, ezt jobban el tudja hinni a választó, mint azt, hogy akkor valahogy ilyen több éve, nem tudom, kém összejátszások vannak egy éve alakult párttal kapcsolatban. Tehát ezek kevésbé hihetőek, és nem annyira túl bonyolultnak tűnnek szerintem ahhoz, hogy ezt jól be lehessen mutatni a választóknak.
Akkor beszéljünk egy kicsit az úgynevezett, hát ez nagyon gúnyos elnevezés, ez az átláthatósági törvény, nevezzük szájzár törvénynek, vagy bárminek, hogy te hogy látod, mert ugye nevezik az gumicsontnak is, de hát annak azért elég erős, meg hát most már gyakorlatilag mindent gumicsontnak neveznek, mert már gumicsont is annyira erős, hogy annak a gumicsontja nyilván erősebb lesz, hogy ez most egy ilyen kétségbeesett kapkodás, és számíthatunk még egyre durvábbakra a választások közelettével, vagy ez egy tulajdonképpen, hát ezt építik évek óta, csak most egy felgyorsultunk egy ilyen 10 évet a Putyinhoz való közeledésben.
Ez azért jó kérdés, mert hogyha ha nem akarták volna azt, hogy legyen erre valamilyen reakció, akkor nem májusban adják be, hanem július végén, vagy nem tudom, jó, hát mindjárt nagy, az most időben nem jönnek ide, például mondjuk két ünnep között, karácsony és szilveszter között a jó az ilyeneket beadni, hogyha nem akar valaki tüntetést. Tehát valahogy ezzel nem csak az, hogy számoltak, de valahogy talán benne is volt. Tehát ilyen szempontból ez hasonlít azokhoz a fajta akciókhoz, ahol a Fidesz el is várta azt, vagy számított is arra, hogy akkor legyen egy olyan fajta ellenállás, amelyik meghatározza a politikai közbeszédet egy időre, ugyanakkor egy olyan konfliktusról legyen szó, amelyik eléggé távol van azoktól a választói csoportoktól, akikre ő számít, vagy nem akarja azt, hogy olyan konfliktusok kerüljenek a közbeszédbe, amelyek fontosak azoknak a választói csoportoknak. Tehát azt gondolom, hogy ez valahogy tervezve volt. Ilyen szempontból lehet azt mondani, hogy gumicsont, nem gumicsont, de azért hogyha csak arra gondolunk, hogy a norvég civiles ügy azért az sem feltétlenül arról szólt, hogy akkor ez szóljon nagyot, hanem valóban azt gondolták, hogy azok a források, amelyek Norvégia azért benne van a közös piacban, de nem EU tag, ad plusz forrásokat a keleti tagállamoknak, ennek egy része civil szervezetekhez ment. Tehát azt gondolták, hogy azért ezek a források, ezek valóban olyan szervezetekhez mennek, amelyeknek a tevékenysége sérti az ő érdekeiket, és azért azt gondolom, hogy most is meg lehet ez a vélemény, vagy tehát létezik ez a vélemény, illetve szeretnék azt, hogy azért ne feltétlenül legyen olyan a nyilvánosság, amelyik sérti a Fidesz érdekét, vagy kikerülnek olyan ügyek, amelyek számukra érzékenyek, és ezt össze lehet hozni akkor egy olyan fajta akcióval, amelyik segít abban, hogy egy kicsit egy ilyen káosz, egy ilyen vihar alakuljon ki a közbeszédbe, és nem olyan ügyekről legyen szó, amelyik érzékenyek közül választóiknak. Tehát azt gondolom, hogy ebben mind a két láb megvan, van egy ilyen kommunikációs, egy ilyen propaganda elem, és az is benne van, hogy valóban valahogy azért korlátozni bizonyos szervezeteket, csoportokat.
Kiderült, hogy 2 percünk van, úgyhogy ezt most le fogjuk zárni azzal, hogy és te mit gondolsz, mennyire látjuk azt, hogy a Fidesz, hogyha veszélyben érzi magát, ilyen még nem nagyon volt, akkor meddig hajlandó elmenni, tényleg el fognak-e lehetetleníteni civil szervezeteket, sajtótermékeket, stb. Illetve, hogy mennyit számít az, hogy úgy tűnik, hogy a különböző érdekképviseletek, a bíróké, az ügyvédeké, a szakszervezeteké, jóval összeülkök, annyira nem fontosak a kormánynak, de hogy egyszerre tiltakoznak azért, mert hát nyilván a bíróknak is viszonylag kellemetlen, hogyha olyan törvények születnek, amiket nem lehet betartani, értelmetlenek, és minden létező alaptörvényt, nemzetközi jogot, uniós jogot megsértenek. Szóval, hogy nem lehet-e az, hogy azért a Fidesz számára is vannak veszélyek abban, hogy ha túl sokáig megy el?
Én azt gondolom, hogy ha Fidesz veszélyben érzi magát, akkor nem feltétlenül ezeken a szintekkel jönne valamilyen erősebb önkény, hanem inkább inkább a helyi szinten azokat a választói csoportokat érinteni, hogyha a pozitív ösztönzők nem mennek, akkor esetleg a valamilyen fajta retorziók belengetése az lehet erősebb, esetleg megtámogatni bizonyos csoportokat, de belengetni az, hogy például azok, akik közvetlenül fügnek a Fidesztől, vagy a Fidesz helyi leágazásától, a választókerületi elnöktől, az önkormányzattól, azokat a csoportokat szorongatná meg, és ez nem feltétlenül jut el majd ebbe a központi magyar nyilvánosságba.
Hát vagy még át lehet írni a választási törvényt 4-szer?
Többek között.
Egy búcsú kérdés, Eszter?
Hát most már így nem vágnék bele egy perccel a vég előtt.
Akkor köszönjük szépen Mikesz Dániel politológusnak, mozgalomkutatónak, a Hunren Társadalom Tudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársának. Jól mondtam?
Jól mondtam, én köszönöm szépen a meghívást.
Hogy itt voltál velünk, és ezzel a műsor véget is ért, mert könyvklub jön, elkészítésében Balogh Kármen, Studer Dániel, Nemes Dávid és Král Kevin voltak a segítség. Elköszönnek a műsorvezetők.
Herskovics Eszter.
És Selmeci János. Minden jót kívánunk.
Reggeli Gyors. Nem maradjon le semmiről.